nem Michelin gumibaba emberekként kell kimenni az utcára, és így élnünk, és így közlekednünk.
Amikor bicikli vagyok, akkor én igen kicsit puha testűnek szoktam magam érezni, én is.
Tehát a kerékpározás nem egy extrém sport.
Az első és legfontosabb szerintem egy magabiztos kerékpáros, aki tudja, hogy hogyan kell biciklizni, hol lehet biciklizni, és mik a szabályok. Ez a legfontosabb.
Beszéljünk róla, beszéljünk folyamatosan, folyamatosan legyen téma.
Legyünk sokan az úton, legyünk láthatóak, legyünk hangosak, érjük el a kritikus tömeget, úgymond, vetessük magunkat észre.
Zajlik a Bringázz a munkába kampány, az ÖKK Podcast mai adása a kerékpározásról fog szólni. Nem olyan régen rendeztek egy workshopot, ami a bringabarát vállalatokat állított a középpontba, és egyébként meg általánosan is szó volt ezen a workshopon a kerékpározásról, a magyarországi kerékpározásról, középpontban a székesfehérvári szokásokkal, tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal, akik a stúdióban velem szemben ülnek. Horváth Krisztina, műszaki és közlekedés szakmai tanácsadó a Magyar Kerékpáros Klubnál, és a helyi szervezetnek az önkéntese, illetve Audrey Anna, a Videoton Holding ZRT PR és marketing vezetője, aki ezen a workshopon a vállalatot képviselte. A mikrofonnál Fraller Ildikó. Ti magatok biciklisztek, kerékpároztok, használjátok a biciklit?
Igen, én nagyon sokat kerékpározom. Nagyon szeretünk családilag is, úgyhogy egyébként nem csak női férfi, de gyereksport is, azt gondolom. Úgyhogy
munkába biciklivel jársz?
Előfordul, igen, nem mindig tudom megoldani, de amikor meg tudom, akkor azzal megyek.
Kriszti?
Hát nekem ugye alapvetően szinte munkaköri kötelesség egyértelműen kerékpárra járni, de igen, tehát nincsen saját autóm, mindenhova kerékpárra járok Fehérváron, vagy pedig kombinálom vonattal, busszal, hogyha hosszabb távra szükséges utaznom.
Na most ugye ez akkor azt jelenti, hogy aki tömegközlekedik és kerékpározik, az akkor nem csak a tavaszi-nyári időszakokba szedi elő a bringáját, hanem...
Nem, télen is, hóban, vízben, fagyban, ugyanúgy mindig. Értelemszerűen próbálom kerülni a problémásabb szituációkat, amikor nagyon le van fagyva például az úttest, akkor azért próbálok gyalogosan vagy más közlekedési móddal közlekedni, de nem akadály igazából a hideg idő meg az eső egyáltalán.
Fel lehet öltözni.
Igen.
Nincs rossz idő, csak nem megfelelő ruházat, szokták mondani.
Pontosan.
Vágjunk bele a kerékpározás témába, de indítsunk egy kicsit messziről. A kerékpározásnak a magyarországi szokásai és kivetítve Székesfehérvár, ami sokat kerékpározunk?
Hát nagyon érdekes, és szerintem nem sokan tudják, hogy Európában Magyarország a harmadik legbringásabb ország, Hollandia és Dániát követően. Azért természetesen a számokat árnyalja, hogyha ez kicsit közelebb jövünk Fehérvár, illetve Fehér megyéhez, azért az alföldi régiók elég szépen fel tudják húzni ezeket a statisztikákat, illetve azért ezeket a számokat a szabadidős kerékpározás is tudja javítani. Tehát az úgynevezett hivatásforgalmi, tehát a munkába, iskolába, bevásárlásba irányuló kerékpározás azért nem olyan magas arányú, de folyamatosan növekszik, sőt, most a pandémiás vírushelyzetet tekintve érdekesség, hogy megnövekedett a kerékpározók aránya. Ugyanis hát, mint egyéni közlekedési mód, a távolságtartási szempontok figyelembe véve többen ültek kerékpárra az utóbbi egy évben, mint korábban.
Volt is egy ilyen kampánya a Kerékpáros Klubnak, hogy a pandémiára tekintettel javasolt a tömegközlekedés, illetve a privát autózás helyett a kerékpárra közlekedés.
Igen, igen.
Azért akkor a szavaidból ítélve Székesfehérvár nem a csúcsvárosok vagy a csúcsterületek közé tartozik ebben a tekintetben, mert hogyha Magyarország ezt a harmadik helyet tudja hozni, amin elkerekedett a szemem, akkor valószínűleg tényleg az alföldi régió viszi a prímet. Ez a síkvidékekkel van összefüggésben, vagy mivel?
Is. Hát alapvetően azért talán a gazdasági anyagi helyzet is, azért tegyük hozzá, hogy eléggé meghatározó. Ki kell mondani, hogy azért az autó tulajdonlás az egy presztízs kérdés. Tehát, hogy erről mindenképp szerintem érdemes beszélni, illetve megteheti a Fehérvár, illetve a nyugat-magyarországi régió inkább, hogy akár saját autót, akár több autót is tart fenn, mint az látható Fehérváron is. Egy 100 000 fős városról beszélünk, minden második emberre jut egy autó. Persze ez nem csak a saját tulajdon, hanem ez így a teljes gépkocsi állomány foglalja magába, de hatalmas ez a szám. Országos átlaghoz képest kiemelkedő első helyen vagyunk.
Akkor most jöjjön egy kontra, hogy a Videótonnál elég sokan kerékpároznak. Nektek van valamiféle nyilvántartásotok arról, hogy hányan járnak bringával munkába?
Egy teljesen más ok miatt néztük ezt meg egyébként pont a pandémia kapcsán. Egy olyan 7-8% az, aki biciklivel jár rendszeresen. Egyébként mi is tapasztaljuk, hogy az Alföldön sokkal nagyobb ez az arány, ezt látjuk. Van Hajdunánáson egy tagvállalatunk, és ők nagyon-nagyon sokan járnak ott biciklivel, tehát ez biztos. Én azt gondolom, vagy ez a saját tapasztalat, nem, erre nincsen statisztikáim, de azt gondolom egyébként, hogy Fehérvár azért is különleges, mert itt azért elég sok az ingázó. Tehát nagyon sokan járnak be vidékről. Egyébként vannak olyan kollégáim, akik messzebbről járnak biciklivel, tehát ez igazából nem akadály, van, aki 30 kilométerről, úgyhogy jó, hát ő már az elvetemültebb kategória, de...
Azért napi szinten letekerni 30 kilométert munkába, aztán haza, az
elég
valóban
fitness,
egy sport.
Úgyhogy... Igen, de mondjuk a Velencei tó környékéről azért ez megoldható, különösen, hogyha jó az idő. Azt nem gondolom, hogy azért nagyon esős, meg saras, meg tudom én, novemberi májusokban, ami most volt, ugye ez opció volt, de azért Fehérváron belül viszont elég sokan járnak, arról konkrétan tudunk.
Nem az az adás témája, hogy az autós város kontra bringás város érveit felsorakoztassuk, de nyilvánvalóan a több olyan szegmens megmutatkozott abban, amit mondtatok, hogy egyrészt a parkolóhelyek kapcsán, másrészt a költségkímélés kapcsán, harmadrészt meg a fittség, az egészség kapcsán is tök jó lenne, hogyha minél többen bicikliznének. Miért jó kerékpározni?
Hát én kezdeném a személyes érveimmel, olcsó. Szerintem nem kell nagyon magyarázni, összehasonlítva az autózással vagy a tömegközlekedés használatával, töredéke igazából a kerékpárral való közlekedés. Kell egy alapvető, egyszerű bringa a városba, értelemszerűen jó kiegészítőkkel, minimális a karbantartás, fenntartási költség, ennyi. A másik talán, amit én szoktam felhozni évként mellette, hogy praktikus, és igazából független vagyok mindenkitől. Tehát nem kell igazodnom a dugóhoz, hogyha éppen autóval kéne közlekednem, és ugye hát az jellemző Fehérvárra, vagy nem kell a menetrendhez igazodnom egyáltalán így városon belül, illetve amit fel lett hozva tényleg példaként, hogy egészségügyi szempontból is mindenképp. Egyszerűen sokkal-sokkal könnyebben telnek a napok, főleg ha reggel már bringára ülök, el tudom kezdeni a napot, azzal meg tudom indítani, nem stresszesen kezdem egyáltalán. Szakmai évként amúgy még felszoktuk hozni, hogy 5 kilométeres körön belül alapvetően az egyik legversenyképesebb közlekedési mód. Főleg, ha összehasonlítjuk az autózásra, ugye a parkolóhelykeresés, a dugóban állás az ugye kiesik. Ugye említettem a tömegközlekedésnek a kötöttségei, főleg a menetrend, meg a lefedettség, ugye az probléma lehet. A gyaloglással szemben pedig, hogy gyorsabb például, hogyha most össze akarjuk azzal hasonlítani.
Anna?
Teljes mértékben egyetértek Krisztivel. Még annyit tennék talán hozzá, hogy vagány. Szerintem. Bárki, aki biciklizik, az mindig olyan jól néz ki a biciklin, úgyhogy... És a gyorsaságról annyit, hogy pont most, hogy jöttem be, ugye biciklivel jöttem, és mértem is, hogy mennyivel jövök, 20 km/h tudtam hozni, úgyhogy jó, most nem volt olyan nagy a forgalom, az is igaz, de szerintem az egy abszolút vállalható sebesség. 4 km volt az út, tehát tényleg percek alatt itt voltam.
Azt mondtátok mind a ketten, illetve Anna, te azt mondtad, hogy egyetértesz, hogy az olcsó és költségkímélő dolog. Vannak erre becslések, hogy mennyit kell fizetni azért, hogyha valaki akar egy ilyen teljesen jó, egyszerű városi biciklit, és mondjuk ennek a szervizelését is belevesszük, akkor mennyivel kell számolnia ma? Jó, nyilvánvalóan az árak azok nagyon-nagyon különbözőek, de mégis.
Nehéz erre válaszolni, ugye kezdjük ott, hogy kinek mi az igénye. Tehát nekem személy szerint egy váltó nélküli egysebes bringám van, tehát a váltó, mint egy kiegészítő, mint plusz költség nincsen a bringán, de saját tapasztalatból nekem ez bőven elég a városi használatra. Más persze a szabadidős tevékenységre, arra van külön bringa, ez csak a városi. Hát ha nagyon számokat akarnék mondani, szerintem maximum 50 ezerből ki tud jönni egy bringa, és ebbe benne van egy jobb minőségű zár is akár, ebbe benne van a sárvédő, ami szerintem városi használatra nem mondom, hogy kötelező, de egyszerűen elkerülhetetlen a használata, mert nagyon praktikus, és akár még egy csomagtartó is bele tud férni. És nem beszélve arról, hogy a használt bringa piac amúgy az utóbbi időben nagyon durván fellendült, főleg most pont a pandémia miatt, ugyanis hát nem tudom, ki próbált az utóbbi időben új bringát vásárolni.
Mi szerettünk volna, és sokáig tartott, igen.
Sorba igen. kell állni érte. Két ok miatt alapvetően, hát itt is azért a logisztikai láncot érintette a beszerzés, tehát az alkatrészeket tekintve például, és nehezebben tudják összeállítani a bringákat, ez az egyik. A másik meg ugye az igény, a kereslet sokkal inkább megnőtt a kerékpárokra is, és várni kell. Úgyhogy hát remélhetőleg még idén helyre áll a piac, de tök jó, hogy a használt bringák is, ami ugye egy fenntarthatóbb megközelítése ebből a szempontból is így a gazdaságnak, tök jó, hogy ez is fellendült.
A te kerékpárolón mi van annál, amivel napi szinten közlekedsz munkahely? Tehát a városon belül.
Nekem egy biciklim van, én azt használom szabadidőre is, közlekedésre is. Van egy csomagtartó, mint extra, ugye nyilván a lámpák, az ilyen kötelező tartozékok. Ez egy váltós trekking bicikli. Szerintem nekem ez elég. Én mondjuk nem vagyok ilyen versenybringás, és nem csapatunk, tudom én, 50 km/h a Velencei tó körül, de arra pont jó, amire nekem kell. Minden funkciója megvan, ami kell ahhoz, hogy az ember kényelmesen tudjon közlekedni. Annyi, hogy lecseréltem az ülést, mert ilyen férfi ülés volt rajta, és az nem volt olyan kényelmes, úgyhogy vettem rá egy dőit. Ennyi volt.
Mi az, ami nélkül nem szabad elindulni kerékpározni? Most ugye a városon belül azért nem egy olyan egetverő dolog, hogyha történik valami apróság. Haza tudjuk tolni, ugye lehet, hogy kicsit sokáig tart, de mi az, ami nélkül ne induljunk el, vagy mi az, ami mindig legyen nálunk?
Hát ugye alapvetően ketté kell venni a kötelező tartozékokat és az ajánlott tartozékokat. Ugye a köhémrendelet ez amúgy tartalmaz, hogy mik azok a kötelező kerékpáros kiegészítők, elemek, amik szükségesek, hogy szabályosan tudjunk kerékpározni. A kötelező elem érdekesség, de például a működő kormány, tehát az irányításának, a kerékpárnak meg kell lennie. A fékrendszer, tehát az első hátsó kereket tudni kell fékezni. A hajtás, mint kötelező működő elem. Sajnos kell erről beszélni, mert nagyon sok esetben problémák vannak. A láthatóság, ami egy nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy az első hátsó világításnak meg kell lennie, illetve oldalirányba ugye a prizmák, vagy pedig a fényvisszaverő csíkok a gumikon, amik szükségesek. Csengő, hangjelzés szempontból, ami elkerülhetetlen használati szempontból. Illetve az ajánlottak, ugye, amit említettem, sárvédő csomagtartó mindenképp praktikus, illetve ami ugye nagyon sokszor vita témája szokott lenni, például a sisak, bukósisak használat, illetve a láthatósági mellény, ez a kettő. Hivatalosan ezeket településeken kívül, tehát lakóterületen belül nem szükséges ezeket használni, csak lakóterületen kívül bizonyos sebesség felett a sisakot tekintve, illetve a láthatósági mellény az pedig a látási viszonyokhoz mérten, ugye, amikor már probléma van, akkor szükséges és kötelező használni. Ettől függetlenül mindenkinek egyéni döntés, hogy használja vagy sem igazából településen belül. Érdekesség amúgy, hogy bizonyos országok kötelezik, akár településen belül is a használatát ezeknek, de vannak olyan országok, és pont Hollandia és Dánia, érdemes elgondolkodni ezen, hogy vajon miért lehet, náluk ez egyáltalán nincsen szabályozva. Hozzá kell tenni, hogy ugye alapvetően mindenképp tud védeni a bukósisak, de azért nem óv meg mindentől. Tehát náluk is a szemlélet alapvetően az, hogy nem Michelin gumibaba emberekként kell kimenni az utcára, és így élnünk, és így közlekednünk, hanem ugye sokkal többen bringáznak, már ott nagyon hosszú folyamat, ugye, tehát amin keresztül mentek a 70-es évektől, tehát ők is ott kezdték körülbelül, ahol mi most, csak hát előrébb vannak 50 évvel, hanem egyszerűen már a kultúrájuk része lett, a mindennapuk része, és tök természetes az, hogy bringáznak, és odafigyelnek egymást, és a villamos is elengedi a biciklist, szinte nagyon durva, hihetetlen, teljesen más a közlekedési kultúrájuk.
Ez egy teljes adást megérne, a közlekedési kultúránknak a taglalása. Szóba jött két nagyon fontos téma, amit mindenképpen szeretném, hogyha érintenénk. Az egyik a szervizelés, a másik pedig a baleset veszélyesség, mert ezek mind olyan kérdések, amik hát ugye azért elég gyakran előfordulnak problémaképpen. Ti hogy szervizelitek a bicikliteket?
Nekem nagyon könnyű dolga van, az én férjem egy ezermester, úgyhogy ő megcsinál mindent. Amit nem tud, azt azért el szoktunk vinni, de ez szökő évente egyszer van olyan. Úgyhogy nekem ilyen nagy mázlim van.
Hát én is csatlakozok, nekem is van segítségem, bár én szeretek amúgy hozzányúlni a saját bringámhoz, tehát hogy talán a műszaki beállítottságom is adja az alapját. Szerettem azért, hogyha én is tudom szervizelni a bringámat, de megvan a segítség mindenképp.
Akkor Anna, tőled kérdezek először, mert Kriszti azt a szűk réteget képviseli, ahova én nem tartozom. Én szeretek hozzányúlni a kerékpáromhoz, de jobb, ha nem teszem, tehát ez nem tudom megcsinálni. Hányszor nézeted meg mondjuk a férjeddel a biciklidet? Vagy mikor gondolod azt, hogy ideje kicsit ránézni? Vagy csak ha probléma van, akkor
nem,
hopp.
Nem. Én egész télen szoktam görgőzni, úgyhogy amikor lekerül a görgőről a bicikli, ugyanaz a biciklivel görgőzöm, mint amivel egyébként járok, tehát amikor lekerül a görgőről a bicikli, akkor eleve át kell nézni, mert akkor vissza kell, nem tudom, kereket, nem tudom pontosan, mit kell csinálni, de akkor valamit megszerel rajta. Úgyhogy eleve a szezon elején akkor mindig van egy ilyen nagy ellenőrzés, uh-huh. amit a férjem megcsinál. És egyébként pedig, ha bármi probléma van, ő ezt meg tudja nézni. De hadd tegyem itt még hozzá, hogy olyanom is volt már, hogy mondjuk leesett a láncút közben, uh-huh. megálltak a bringások és segítettek visszatenni. Tehát azért ez egy közösség is, egy elég összetartó közösség. Úgyhogy még gyakorlatilag sosem maradtam ott az útszélén, emiatt sem. Úgyhogy én azt biztos vagyok, hogy minden szezon elején azért érdemes átnézetni, de Kriszti biztos jobban tudja, szerintem így a tuti.
Hát ugye ez függ elsősorban attól, hogy milyen gyakran használjuk. Hát értelemszerűen aki napi szinten, télen is használja, azért sokkal gyakrabban érdemes átnézni, de aki ritkábban, szezonálisan használja, az értelemszerűen a tavaszi nagy generálnak uh-huh. szokás mondani, amikor akár szervizbe vagy otthon átnézetjük, kicseréljük, akár ugye a féket tekintve, a fékbetéteket, gumicsere, újraolajozzuk a láncot, stb. Többi.
Azzal kapcsolatban, amit Anna meséltél, hogy megálltak, amikor leesett a lánc, pont a minap jött szembe egy olyan Facebookos történet, amit egy édesanyja tett közzé, köszönetet mondott, hogy a fia, aki a Velencei tó körül bringázott, és minden további nélkül megállt egy kerékpáros csoport, és nagyon kedvesen adtak gumibelsőt, és meg is szerelték a bringáját mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Biztos számos olyan történetetek van, amit még ehhez tudnátok kapcsolni, hogy azért tényleg ez egy igaz, hogy nálunk még csak alakulóban lévő, de mégiscsak egy összetartó közösség.
Én több olyan balesetet láttam, amikor elesett valaki a biciklivel, felsértette magát, rögtön megállt valaki, adtak raktapaszt, nem tudom, aki tisztították. Tehát ez szerintem mindennapos. Azért azt hozzátenném egy kicsit ilyen keserédesen, hogy azért higul is egy kicsit a társaság. Ugye most sokkal többen bicikliznek a pandémiának is köszönhetően, ha lehet neki bármit köszönni, akkor ez talán egy pozitívum azért. És még nem mindenki érzi ezt a közösséget, úgy gondolom. Láttam, tehát most már több rossz példát is láttam ilyen szempontból, de én nagyon bízom benne, hogy azok, akik most csatlakoznak hozzánk, előbb-utóbb érzik majd, hogy itt ez egy közös dolog. Közösen uh-huh. vagyunk az úton, és ez egy közös élmény is lehet.
Nagyon sokan azért nem ülnek kerékpárra, akár városon belül, akár mondjuk hosszabb távra, vagy szabadidősportra, bár szerintem az utóbbi még inkább elterjedtebb Magyarországon, meg hát főleg Székesfehérváron, mert azt mondják, hogy borzasztóan balesetveszélyes, féltik magukat, féltik a gyerekeiket, és hát ugye elvileg a járdán, ahol nincs felfestve bicikli, út nem szabad kerékpározni, úttestre pedig nem mennek ki. És Székesfehérvár tényleg egy igazi autós város, iszonyú nagy a forgalom, nagy dugó tud lenni. Mi a helyzet ezzel a baleset veszélyességgel? Mi a tapasztalatotok, és egyáltalán milyen adatok vannak erre, hogy hogy igaz, mi igaz ebből, és mire kell figyelni?
Hát én nekem balesetem még nem volt, úgymond, olyan már volt, hogy megsérültem, de az önhibámból akadóan. Az első és legfontosabb szerintem egy magabiztos kerékpáros, aki tudja, hogy hogyan kell biciklizni, hol lehet biciklizni, és mik a szabályok. Ez a legfontosabb. A másik, amiről előtte itt beszélgettünk egyébként, hogy akármennyire szabályosan biciklizik egy kerékpáros, ha egy autóval találkozik, akkor ő fogja rövidebbet húzni, de ez nem jogosítja fel arra, hogy egyébként egy nála gyengébbet lenyomjon a járdáról, mondjuk. Úgyhogy a másik szerintem az, hogy az autósok felől egy érzékenyítésre van szükség, ugyanis van az a generáció, ahol ez a saját tapasztalatom, és én ezt észrevettem már párszor, egyszerűen nem lát, tehát nem látja, hogy én megyek az úton. Nem azért, mert vak, tehát egyszerűen csak nem jut el az agyáig, hogy egy biciklis közlekedik ott, és hogy az a biciklis mennyire sérülékeny egyébként hozzá képest. De mennél többen vagyunk biciklisek, mennél gyakrabban találkozik egy autós ezzel a szituációval, annál normálisabb hétköznapi lesz, és annál inkább fog erre majd figyelni. Most például valamelyik nap a Velencei tónál bicikliztünk, és Dínyésen, ahol ugye, nem Dínyésen, bocsánat, Kisfaludon, ahol ugye gyakorlatilag átmenő forgalom biciklisekből hatalmas, láttam, hogy az autós a Kereszt utcában, ugye én már fékeztem volna, de az autós, ahogy neki kellett, mert ugye fel van festve ott, hogy az neki meg kell állni a bicikli út előtt, megállt, és körülnézett, látta, hogy jövök, és megvártam, míg én átmegyek, pedig még méterekre voltam. Úgyhogy ott már benne van ez az autósban. Talán még Fehérváron egy kicsit még erről többen kéne, hogy legyünk, meg talán többet kéne róla beszélnünk, úgyhogy nagyon jó, hogy most erről beszélgethetünk. De alapvetően ez a két, vagy inkább három, mert a gyalogos is ott van még, ugye, aki pedig simán lelép esetleg a patkáról, mert ő sem veszi észre ugyanúgy a biciklis. Szóval, hogy ezt nekünk így közösen közlekedőként kell kezelnünk. És nagyon jó, hogyha a kerékpáros klub olyan programokat szervez, ahol a szabályos és biztonságos biciklizésre tanítja, már akár a gyerekeket is, mert ugye hát nyilván ott kell elkezdeni.
A kerékpáros klub próbál tanítani, még a pandémia alatt is figyeltünk rá, hogy voltak olyan videók, amiket kifejezetten a kampány miatt a balesetmentes közlekedés érdekében osztottatok meg.
Igen, igen. Hát ugye mindenképp célunk az, hogy a szemléletformálás mellett azért edukáljuk is azért a kerékpáros közösséget. Ezekkel a videókkal az a célunk, hogy gyakorlatias, nem feltétlenül írott szabályokat is bemutatva szabályos kerékpáros közlekedést tudjunk bemutatni. Amúgy pandémiás időszakon kívül személyesen, tehát offline is tartunk ilyen típusú képzéseket, Fehérváron belül is, ami talán még praktikusabb, mert bemutatjuk a fehérvári kerékpáros infrastruktúrákat, tehát nem csak hogy kell használni a sávokat, hol lehet úttesten menni, hol érdemes akár elkerülni azt a szakaszt, mert ott problémásabb, sőt, akár időt is tudunk nyerni, mert ott csak a dugóban tudnánk állni, mondjuk a Kisbudai például egy ilyen tök jó példa, ott lehet akár kis súranokon eljutni szabályosan. Visszatérve amúgy az eredeti kérdéshez, én egy kicsit másképp közelíteném meg, mert maga szerintem a veszélyszó használata túlságosan negatív, kétségtele, hogy komoly sérüléseket lehet szerezni kerékpározás közben, gyalogosként is, szakzsargonnal élve puha testűeknek szoktuk nevezni ezt a két közlekedő módot, összehasonlítva ugye az autós közlekedéssel szemben. Tehát a kerékpározás nem egy extrém sport. Az extrém sportokról mondjuk azt, hogy veszélyesek, ez nem veszélyes, bár kétségtelen, hogy lehetnek problémák. A fő gond az inkább, hogy mi az ok, amitől azt gondoljuk, hogy veszélyes. És itt viszont már előjönnek olyan témák, amik rajtunk múlnak. Például az, hogy figyelmetlenek vagyunk Ez igaz az autósra, ez igaz a gyalogosra, és ez igaz a kerékpárosra is, ha nagyon szét akarjuk szelektálni ezeket a közlekedési módokat. Bár mi alapvetően azt valljuk, hogy együtt közlekedünk, tehát ma én autóba ülök, holnap lehet, hogy gyalogos leszek. Tehát nincsen külön kerékpáros és gyalogos és autós, hanem csak közlekedő emberek vannak, akik A-ból B-be el szeretnének jutni. És ezek az emberek figyelmetlenek, nagyon sokszor nem tartják be a szabályokat, ha ismerik is. Látjuk azért, tehát, hogy kik biztosan is, az autósok ugye biztosan ismerik a kreszt, hisz rendelkeznek jogosítványa. Amúgy hozzátenném, hogy a kerékpárosok nagy része is rendelkezik jogosítványal, tehát, hogy ez az érv, és ez a sztereotípia, hogy nem ismerik elvileg a kreszt, ez nem igaz. Az más kérdés, hogy ők se tartják be nagyon sok esetben, ez kétségtelen. És talán a harmadik, ami viszont már közlekedés biztonság kérdése, a sebesség. Uh-huh. Tehát egy halomkutatás bizonyítja, hogy például 50 kilométeres ütközés esetén, ha egy autós találkozik egy bringással vagy egy gyalogossal, ott már nem biztos, hogy fel kell épségben a földről a kerékpáros vagy a gyalogos. Ellenben 30 kilométernél, ami csak 20 km per órás sebességcsökkentés, sokkal nagyobb az esély. És ezért is van az, hogy Nyugat-Európában egyre több nagyváros próbálja a belső területeit, belső lakott területeit, úgynevezett 30-as zónák jelölésével forgalomcsillapítani, mert ez az egyik leghatékonyabb módja a balesetek megelőzésének.
Kimeríthetetlen téma megint csak, ami felvetődött, de valószínűleg a legszerencsésebb esetben mégiscsak azok vannak, akik már idézőjelben szerencsés esetben, akik rendszeresen vezetnek személygépkocsit akár, illetve kerékpároznak is, mert egészen biztos vagyok benne, hogy vice versa megvannak azok a tapasztalatok, és mindenki követhet el apróbb hibákat, követünk is el, ami után szerencsés esetben csak meghökkenünk, hogy hoppá, ezt nem jól oldottam meg.
Ezt tudnék csatlakozni, mert ez a személy én vagyok, aki rendszeresen vezet és biciklizik is, és észre is vettem magamon, hogy amióta többet biciklizem, azóta tényleg sokkal jobban figyelek a biciklisekre. Nem tudom, én rendesen kikerülöm, amikor kocsival vagyok, és várom, hogy mit fog majd ő reagálni, tehát hogy abszolút számítok rá.
És talán fordítva is.
Hát amikor bicikli vagyok, akkor én egy kicsit puha testűnek szoktam magam érezni én is, de természetesen azért, hát mögöttem már van azért pár év rutin, amikor így úgy érzem, hogy magabiztosan tudok biciklizni. Igyekszem figyelni a szabályokra, és igyekszem betartani. Megmondom őszintén, hogy nem mindig vagyok tisztában egyébként vele, hogy mi a szabályos. Tudom én áttolni a biciklit, vagy átgurulhatok a zebrán, vagy nem tudom, a járdára fölmehetek, nem mehetek föl, tehát hogy bennem is van ez. Ugye amikor én tanultam biciklizni nagyon-nagyon régen, akkor nem vettük ezt annyira komolyan még, tehát mi mentünk át a susnyásba mindenhol. A
forgalom sem volt ekkora.
Hát nem is volt ekkora a forgalom, nem is voltak ilyen bicikliink, tehát azért tegyük hozzá, hogy egy cseppellel, egy kontrafékkel azért nem lehetett száguldozni, de én egy kicsit másképp szocializálódtam ebben a tekintetben. A lányomon azon látom, hogy önnek igen el kellett mondani, hogy itt most lassítsál, nézzél jobbra, nem. Tehát, hogy ezek benne úgy nem voltak meg, mert ő már velünk tanult biciklizni, én meg ugye így belenőttem, vagy nem tudom, hogy mondjam, ezt evolúciós dolog volt. A forgalommal együtt a biciklis tudásom is fejlődött nyilván, és akkor így össze nőttünk. Én megmondom, hogy egy kicsit féltem a lányomat egyébként, ő tinédzser, és azért az, hogy mondjuk ő átbiciklizna a városon reggel, hogy elmenjen az iskolába, a legnagyobb forgalomban az azért még bennem is egy ilyen kis gyomorgörcsöt okoz. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutok oda, hogy majd biztos ezek annyira az ő tudásában, hogy bátor leszek, és elengedem így, de én itt a forgalom nagysága miatti stresszt, amit ő esetleg érezhet, azt mondjuk szerintem azon dolgoznunk kell.
Mindenképpen amúgy ezt ki kell egészíteni, hogy van egy úgynevezett, szintén szakzsargonnal élve, a szubjektív biztonságérzet kérdése, ami tényleg azt jelenti, hogy kerékpárosként sokkal veszélyesebbnek érez bizonyos szituációkat, ha elhalad mellettünk egy autó. teljesen biztonságban vagyunk, de mégis az az érzésünk, hogy ugye gyengébbek vagyunk, és mellettünk az a nagy fém doboz, azért tudjuk, hogy tud bennünk kárt tenni, és ezért sokkal inkább óckodunk a közös felületek használatától, tehát hogy letekerjünk az úttestre, és az autók mellett közlekedjünk. Nekem amúgy alapvetően pozitív tapasztalataim vannak az utóbbi időben, viszont kétségtelen, hogy nagyon sokan félnek, és ez egy tök természetes reakció. Mi erre azt szoktuk mondani, hogy akkor el kell kezdeni kicsibe, és például az alternatív kis utcákat használni első körben, ami párhuzamosan fut, sokkal forgalom csillapítottabb, mert mondjuk egy lakópihenővezet utcája, és el lehet ott kezdeni. Nem javasolhatjuk értelemszerűen a gyalogos felületek használatát, de bizonyos esetekben tiszteletben tartva a gyalogosokat, nem átszáguldozva rajtuk, nem lecsiringelve, stb. Értelemszerűen az is egy alternatíva, és még mindig jó, mintha azt mondjuk, hogy jó, én is beülök az autóba, és egyedül ott pöfögök, és ülök a dugóba.
Jöjjenek most akkor a téveszmék, vagy gyakori kérdések, vagy olyan kritikus pontjai a kerékpározásnak, amiről vagy nem tudunk sokat, vagy egyáltalán nem jól tudjuk.
Az egyik téveszme, ami nagyon sok esetben tévesen van a fejekben, hogy például a kerékpárosok sokkal több szennyezőanyagot szívnak magukba a kerékpározás közben. Az kétségtelen, hogyha nagyobb sebességgel haladunk, magasabb a pulzusunk, nagyobb levegőt veszünk, akkor sokkal nagyobb lélegzetet veszünk, több szennyező anyagot tudunk beszívni magunkba. Viszont, hogyha ezt városi szinten nézzük, mondjuk egy szmogosabb települést tekintve, hogyha nem megyünk olyan nagy sebességgel, tehát próbáljuk tartani azt a kényelmes tempót, akkor nem szívunk több káros anyagot be, mint mondjuk egy gyalogos. Ha mondjuk a gyaloglással akarom összehasonlítani. Viszont ha össze akarom hasonlítani az autós közlekedéssel, az autós a dugóban ül, egy helyben szívja az előtte lévő autónak a kipufogójából bejövő káros anyagot az autójában benn, ami ott megreked. Tehát benn marad az autóban, értelemszerűen azért vannak szűrők, de ha leengedjük azért az ablakot, stb. Bejön az autóba. Ezzel szemben, hogyha a kerékpározunk, akkor megtehetjük azt, hogy elkerüljük ezeket az útvonalakat. A másik az, hogy azért sokkal gyorsabban tudunk általában haladni, tehát el tudunk surranni az álló kocsi sor mellett, tehát mozgásban vagyunk, tehát nem kapjuk telibe a szennyezést, illetve hát ugye mi Pesten azért már egyre gyakrabban használják, azért légszűrő maszkokkal is lehet végül is igazából bringázni. Kevésbé praktikus, bár szerintem az elmúlt egy év már hozzászoktatott minket ezekhez a maszkok használatához, szóval az is végül is egy plusz lehetőség lehet, de azért az tény, hogy sokkal több pozitív egészségügyi haszna van a kerékpározásnak alapból, ha össze akarjuk hasonlítani a légszennyezés okozta károsodással. Szóval ez ne legyen egy akadály.
Én bemerem vallani, hogy én is a téveszmét, hát nem vallok, de nekem vannak félelmeim, mint mikor például egy busz megy mellettem, vagy dugóban nyilván nem állok. De annyira borzasztóan utálom, amikor egy nagyobb jármű így kiengedi ezeket az izéket. Érzem a hőmérsékletén is, a szagán is, és ott mindig meg szokott villenni bennem, hogy nem megyek ki az úttestre, mert itt mögötte biztos, hogy nagyon sokat szívok, pedig nyilvánvaló, hogy a gyalogosnak is jut, mert hát az a levegőben összekeveredik. Hát
meg mindenkinek jut.
Mindenkinek jut.
Nekem az jutott eszembe, itt a hibákról beszéltünk, vagy beszélhetnénk talán egy kicsit, hogy a kerékpáros milyen hibákat követel. Nekem az a legrosszabb, amikor csapatosan mennek egymás mellett a bicikli úton, az egész bicikli utat elfoglalva, beszélgetve. És akkor jössz szembe, vagy jössz mögöttük, szeretnél előzni, és nem tudsz. És ettől én megőrülök komolyan. A Kösa-Velencei tón körül szoktam ezt látni, illetve családok, ami tök jó. Nagyon jó, hogyha gyerekeket picikortól már viszik tényleg, de olyan gyereket vigyünk oda, aki tud biciklizni. Tehát amikor kocsázik az úton, nagyon balesetveszélyes, jönnek esetleg gyorsabb sebességgel a biciklisek, akkor az nem egy túl jó dolog, ha én összeakadok a gyerekkel.
Igen, ezt mindenképp kiegészíteném talán azzal, hogy azért a kerékpár út azért nem csak nekünk van, hanem a többi kerékpárosnak is. Tehát, hogy főleg egyszer nem lehet olyan szélességű kerékpáros felületeket kialakítani, hogy ott tényleg mindenki el tudjon egymás mellett férni bizonyos szakaszokon, és tényleg a Velencei tó köre, ha körbe tekerünk, egyszerűen kialakíthatatlan mindenhol 6 méter széles, mert konkrétan teljes útpálya kéne sok esetben. Hogyha...
És szerencsére van annyi biciklis egyébként, hogy el is férhetne.
Igen, igen, csak... de hát egyszerűen a város szöveg ad, a kötöttségek, stb. Nem életszerű, hogy ez bármikor is meg fog valósulni. Itt értelemszerűen együttműködve a többi kerékpárossal, odafigyelve rájuk, nem hármas csapatban, maximum kettes. Érdemes használni pont ezért amúgy a csengőt, akkor nem felháborodva, hogy lecsengettek, hanem értelemszerűen elegedjük a gyorsabban haladót. A másik amúgy viszont, tehát hogy ha már így a sebességről beszélünk, azért azt is látni kell, hogy nagyon sokféle kerékpáros használati igény van. Vannak a családosok, a turisztikai jellegű kerékpározások azért nem szerint alacsonyabb sebességet igényelnek. És aki gyorsabban akarna haladni elsősorban sportolás céllal, értelemszerűen el kell kerülni ezeket a területeket. Amúgy ugye most is ez eléggé téma, de nagyon úgy néz ki, hogy a KRESZ módosításba ez bele fog kerülni, a kötelező kerékpárút használat, és pont ezt a célt szolgálja, ez a célja ennek a módosításnak, hogy aki gyorsabban szeretne haladni, az például ilyen szakaszokon ne kelljen használnia közösen a sokkal lassabban haladó kerékpárosokkal.
Én a bukósisakra reagálnék, mert volt egy ilyen, hogy ugye nem tudtam, hogy nem kötelező, azt hittem kötelező, ennek erre nem veszem fel mindig, bevallom töredelmesen, viszont mivel a gyereknek állandóan mondom, hogy már pedig fel kell venni, ezért a múltkor pont, amikor indultam biciklizni a lányom pont kijött, és hát akkor muszáj fölvennem, mert hát mindig ezt mondom neki, akkor mutassak példát, és elestem a biciklivel, 2 centire a patkától koccant a fejem, úgyhogy egyetlenesen teljesen ilyen olyan szituációba estem el, ami bárkivel megtörténhet, tehát hogy állásból gyakorlatilag, na mindegy, az én ügyetlenségem volt, de mondom, bárkivel megtörténhet, és úgyhogy ezért mindenképpen javasolnám, hogy ha tehetitek, akkor vegyetek bukósisakot, mert ha én nekem ott rajtam nincsen, akkor biztos, hogy betörik a fejem.
Hát igen, mi is amúgy alapvetően javasoljuk, hogy akinek nem okoz kényelmetlenséget és nehézséget, azért próbálja meg akár a mindennapokon is használni, de nem kötelező jellegű, de mindenképp egy hasznos kiegészítő.
Térjünk rá arra az aktualitásra, ami ez a workshop volt. Más szereplői is voltak a Kerékpáros Klub képviseletében, illetve Székesfehérvárt még a Városgondnokság és a Denzó is képviselte, és elhangzottak mindenféle jó gyakorlatok. Na most az, hogy bringás munkahelynek lehet-e nevezni egy munkahelyet, vagy nem, ennek nyilván számos infrastruktúrális és egyéb feltételei vannak. Mitől bringás munkahely Magyarországon egy munkahely?
Nálunk a Videótonban természetesen megvannak azok a hard feltételek, úgymond, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy kényelmesen lehessen a biciklivel közt vagy jönni. Ugye nyilván kell egy biciklitároló, ez lehetőség szerint legyen fedett. Ugye nekünk elég nagy a telephelyünk, ugye itt Fehérváron, de elég sok helyen vannak ilyen megoldásaink. Ezek nem ezek a kereket lecsatolós biciklitárolók, hanem rendesen, ahol a vázat oda lehet rögzíteni. A nagyobb gyárainknál jó nagyok is, úgyhogy tényleg sokan tudják lerakni oda a biciklit. Szintén nem baj, hogyha mondjuk van egy tusoló esetleg, mert ugye mi fönn vagyunk az Öreghegy elején, oda azért föl kell tekerni, ugye mondtam, hogy van, aki sokkal messzebbről jön, tehát azért egész nap esetleg meleg van, ugye megizzadnak, amíg tekernek, akkor nem baj, hogyha le tudnak tusolni. Ezek szerintem azok, amik egy alapvetően fontosak ahhoz, hogy kényelmesen tudjanak a dolgozók munkába járni. És ugye a másik, amit mi csinálunk, azok mindenféle rendezvényekhez való csatlakozás. Például a Bringázó munkában, kampányban a Videóton most már több éve részt vesz, és nagyon szép eredménnyel. Azért hadd mondjam el, hogy 2019 őszén másodikak lettünk országosan, Most nem emlékszem, hogy kijelölzött meg minket, de tudom, hogy ő náluk a munkakörhöz járt a bicikli, úgyhogy valószínűleg valamilyen
támogatás volt
mögötte. Vagy nem, tehát hogy valamilyen ilyesmi cég jelölzött meg minket, úgyhogy mi nagyon büszkék voltunk a dolgozóinkra. És amikor pedig nem került megrendezésre a Bringázza munkában, mert ugye pandémia volt, vagy van, remélem most már lassan múlt időben, akkor mi megcsináltuk a saját házi versenyünket. Ugye nekünk több tagvállalatunk van, 21 egyébként, és a tagvállalatok között csináltunk egy versenyt, illetve egyénileg is lehetett versenyezni, ugyanúgy 2 hétig tartott, ugyanúgy az volt a cél, hogy minél többet biciklizzenek, és 23 ezer kilométert bicikliztek össze a kollégák, hogy elég jók voltunk, és hát ezt azért túlzás lenne azt mondani, hogy csak munkába jöttek biciklivel, mert itt abban bőven benne volt a szabadidős is, de hát végül is az idő gyönyörű volt, ez egy tök jó program, úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon szép teljesítmény volt, nagyjából olyan 100-110 kolléga vett ebbe részt. Úgyhogy ez nálunk elég népszerű, és akkor ilyen kisebb-nagyobb ajándékokat lehet nyerni, meg hát a dicsőséget nyilván.
Az utóbbi 1-2 év az, amiről beszélsz, de nyilván fontos az a tendencia is, hogy mennyi embert lehet bevonzani ebbe, és hogy ez a szemléletformáló üzenet, meg ezek a kampányok, ezek hogy tudnak megülni olyanok fejébe, akik eddig nem ültek kerékpárra. Többen vannak ma már, akik
Igen, szerintem többen vannak. Ez most egy egyéni, ezt nem mértük így le, de mindenképpen. Mi elég sokat foglalkozunk amúgy is az egészségmegőrzéssel a vállalatcsoporton belül, illetve az összes ilyen rendezvényünkön, családnapunkon mindig van biciklis rendezvény is, úgyhogy mi ezeket nagyon próbáljuk. Egyébként a sportot általában, futball, nem tudom én, pingpong, mindenféle ilyen rendezvényeink szoktak lenni, ami ugye lehetett rendezvényeket tartani, de a biciklizés is egy abszolút olyan, amit egyénileg is jól lehet csinálni, csapatban is jól lehet csinálni, közlekedni, tehát ez mindenre jó tényleg, tehát ezt kell, hogy mondjam, hogy ez egy akár a munkahely szempontjából, akár csak az egyén szempontjából, ez egy nagyon praktikus dolog, mindenki csak nyer vele.
Amikor egy vállalat, vagy egy intézmény, vagy akármilyen szervezet felhívást tesz közzé, hogy kerékpározzunk, nagyon sok hívószó van, nem mindig egyformák. Köztük lehet a fenntarthatóság, az egészséges életmód, az, hogy olcsó, az, hogy egy jó sport, hogy a pandémia alatt volt, ugye, hogy ki lehet küszöbölni a tömegközlekedést, és sokáig lehetne sorolni. Mik azok, amik ma így trendi hívószavak, akár a vállalatoknál, akár országosan, akár helyileg?
Hát mindenképpen, ami így a környezethez kapcsolódik, szerintem az most nagyon divatos, viszont azt szerintem fontos tisztázni, hogy a kerékpározás támogatása, meg maga a kerékpározás az nem egy greenwashing téma, tehát nem egy zöldre festés, ami sajnos, lássuk be, nagyon sok vállalat azért, hogyha ilyen fenntartható témában nyilatkozik marketing szempontból, akkor ez jelen tud lenni. És a kerékpározás támogatása az egyáltalán nem az. Tehát az egy közjó. Az nem csak a vállalatnak jó, az nem csak az enyének jó, hanem jó az adott településnek, az jó az egész országnak. Ráadásul nagyon fontos hangsúlyozni, de ezt jobban el tudod majd mondani, hogy anyagilag is megéri mindenkinek. Megéri az országnak, mert egészségügyi szempontból sokkal kevesebb ráfordítást igényel egy egészséges társadalom. Magyarország az egyik legelhízottabb nemzet. Kerékpározás, mint egy testmozgás, értelemszerűen ezen tud javítani egyértelműen. Az ehhez a típusú problémához tartozó alapbetegségek, amik ugye nagyon jelen vannak az országban, magas vérnyomás, cukorbetegség, stb. Ezek mind a mozgásszegényes életmódhoz tartoznak, és a kerékpározás ezt tud segíteni. Anyagi szempontból még plusz talán hozzá lehet tenni, hogy a vállalatok esetében is ugye a betegszabadság kérdése. Sokkal kevesebb betegszabadságot vesznek ki azok az emberek, akik fittebbek, azok a munkavállalók, akik fittebbek, és akik, tehát értelemszerűen, akik kerékpárral közlekednek is. És nem beszélve arról, hogy tényleg ki tud alakulni egy olyan bringás közösség egy vállalaton belül, egy olyan csapat, egy olyan munkakörnyezet, ami sokkal jobb munkamorált, sokkal jobb légkört tud kialakítani, ezért szívesebben dolgoznak ott az emberek, szívesebben mennek be tényleg dolgozni, és töltik ott, hát a napjuk jelentős részét. És főleg ugye a napjainkban, amikor azért hát halászni kell a munkavállalókat, azért az anyagi ösztönzés, mint amit megjelölnek, mint értem szerint az első számú szempont, hogy hol szeretnének elhelyezkedni. A második az az alapvetően, hogy milyen munkakörnyezetben tudják ezt megtenni.
Örülök neki, hogy anyagi előnyöket is említettél a munkáltatói részről, mert hiszen ez a minden mindennel összefügg szempontrendszer, ez tulajdonképpen egzisztenciális előny is. Ellenben egy kicsit más dolog az, hogy hogyan támogatják Magyarországon a kerékpározást, és ugye hát ez azért felvet még egyéb kérdéseket is.
Hát eléggé gyerekcipőben jár még, sajnos, főleg összehasonlítjuk, hogy az autóval való közlekedés, ugye a benzin támogatással azért az már jelen van már elég régóta, illetve akár ha a közösségi közlekedés használatot nézzük, a bérletek, vagy a különjáratok biztosítása mondjuk az általában vállalatok részéről, de hát azért valamilyen szinten finanszírozva van. Tehát az így adott. Hát állami szinten a kerékpáros közlekedés anyagi ösztönzése az még nem igazán van jelen, viszont azért elindultak már programok, például az elektromos kerékpárok támogatását tekintve, viszont azért hozzá kell tenni, hogy azért nem a tömegeket tudja sajnos érinteni elsősorban, de egy első lépésnek azért ez is mindenképp egy pozitívum. Hát bízunk benne, hogy és leszünk elég hangosak, hogy meghallják, hogy erre lenne igény mindenképp.
A vállalati céges jó gyakorlatokról esett már szó. Van-e olyan a tapasztalataitok, meg a kitekintésetek alapján, amire azt mondták, hogy hú, ez jó lenne, hogyha nálunk is lenne, vagy jó lenne, hogyha Fehérváron, vagy itt a környéken, vagy akár a saját cégnél is meg lehetne honosítani, és érdemes lenne vele hosszú távon foglalkozni?
Én nekem elsősorban az infrastruktúrális kérdés a legfontosabb, hogy minél több bicikliútunk legyen. A bicikliúton a biciklis bátrabban biciklizik, ebben biztos vagyok. A probléma mindig ott lesz, amikor elfogy a bicikliút, nálunk például a Berényi úton ott elfogy egy idő után, és azért az egy elég forgalmas szakasz, hogyha már csak a videóton szempontjából nézem ezt a dolgot. Tehát nekem itt kezdődik még elsősorban a motiváció talán. Én azt gondolom, hogy a cég, vagy a videóton legalábbis biztosan a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy a kollégák merjenek és akarjanak biciklivel járni. Tehát mi kampányolunk emellett, programokat szervezünk rá. Ami eszköztárunkban megvan, azt mi megpróbáljuk használni. És mi úgy gondoljuk, hogy ezért mi megtesszük azt, amit meg lehet tenni. Ugye azon a workshopon ugye fölmerült a másik fehérvári nagyvállalat, a Denso esetében, hogy ők igenis tettek azért, hogy az infrastruktúra része megoldódjon. Az például egy teljesen jó példa volt erre, hogy ott az ipari parkban tényleg, nem emlékszem pontosan, de azt hiszem a festésekkel, egyébként én dolgoztam abban az ipari parkban, hogy én jártam ott biciklivel, tényleg nagyon jó lett utána a bicikliút. Úgyhogy én innen intenem most egy kicsit, nem feltétlenül a vállalat részéről látok tennivalót, hanem inkább egy picit előrébről.
Ebben egyetértek, viszont talán annyival kiegészíteném, hogy azért lehet lobbizni, tehát ugye, de erre valamilyen szinten utaltál is. Ugye a Denso is igazából, ő is részt vett velünk a Kerékpáros Klubbal együttműködve, hogy ott megvalósuljon ez a fejlesztés, együttműködve az önkormányzattal. Talán még amit így lehetne említeni, és amit megtehetnek még a vállalatok, hogyha nem is csak a saját munkavállalói körükben próbálnak szemléletet formálni, hanem egy kicsit megpróbálnak kitekinteni. Vagyis most hirtelen eszembe jutott a teszfutás. Tehát akár kerékpáros rendezvényekben, vállalati színekben, ugye ez egy marketing szempontból saját maguknak is egy pozitív, de mégis egy közjó, nem csak a saját vállalati érdekeiket tudják képviselni, hanem az egész településnek tudnak egy jó példát mutatni. Támogatni lehet különféle kerékpáros rendezvényeket, programokat, felhívásokat. Szóval lehet azért bőven mit tenni, ez egyértelmű. A lehetőségek adottak, kell élni vele. Egy halom jó példa van, tényleg az infrastruktúra az kétségtelenül egy alapfeltétel, mert hogyha nem lehet valahol tárolni bringát, nem lehet eljutni valamilyen felületeken az adott célponthoz, akkor az egész nem tud működni. Viszont hát ha nem is kényelmesen, de azért így is eljutnak, ugye sajnos a munka, sajnos, hát idézőjesen sajnos a munkavállalók azért a vidihez is, de meg lehet azért tenni, szóval lehet ösztönözni mindenféleképpen így is azért a munkavállalókat.
A Denzón a videótonon kívül a Városgondnokság is részt vett ezen a workshopon.
Náluk két érdekesség volt, tehát ugye a kerékpártárolás az adott volt náluk is, szervizpontjuk van, tehát ott helyben tudják akár a bringákat például felpumpálni, stb. Ez egy extra, talán így, ezek még nem hangzottak, ez is egy tök jó példa. A másik pedig náluk úgy oldották meg, hogy együttműködnek egy szervizzel, egy kerékpáros szervizzel, és a munkavállalóknak biztosított ott a kerékpárok szervizelése, tehát az ilyen nagyobb generálokat azért ott meg lehet csinálni, illetve náluk is a sportolás célú, tehát egy külön egyesületbe szintén itt támogatják nem csak a kerékpározást, hanem a futás is például megjelenik, de hogy így is próbálják ösztönözni a saját munkavállalóikat a bringázásra.
Hogyha mondjuk kívánhatnátok egyet, akár szervezetileg, akár cégesen, hogy mi legyen az a következő lépcsőfok, amit ti elérhetőnek tartatok, és fontosnak is tartatok, mondjuk egy éven belül.
Beszéljünk róla, beszéljünk folyamatosan legyen téma, hogy a bringázás az trendi, a bringázás az egészséges, a bringázás az mindenkinek jó, ha nem is közvetlenül, de közvetve. Tehát ez egy közjó, közérdek, hogy minél többen kerékpárra üljünk, egészségesebbek leszünk, nem terheljük a környezetet, tehát összehasonlítva a Fehérvár kiemelkedő a környezetterhelés tekintve, tehát ez kötelességünk is alapvetően ebből a szempontból, hogy akkor a bringázásra hozzá tudjunk járulni ezeknek az értékeknek a csökkentéséhez is például.
Anna? Ez nagyon jó, szerintem is beszéljünk róla, meg hát természetesen biciklizzünk. Én azt szeretném, hogyha nagy bringatárolóink megtelnének biciklivel. Szerintem erre egyébként elég jó esélyünk van. Mondom, én nagyon-nagyon sok rosszat hozott a Covid, de én azt gondolom, hogy az, hogy az emberek elkezdtek nem csak egyébként biciklizni, kirándulni, kimozdulni, ez nagyon-nagyon jó. Legalább ennyi előnye legyen. Maradjon is meg, tekerjenek minél többen, kiránduljanak minél többen, fussanak minél többen, sportoljanak, és legyen ezzel valóban az, hogy legyünk sokan az úton, legyünk láthatóak, legyünk hangosak, érjük el a kritikus tömeget, úgymond, és vetessük magunkat észre. Szerintem nem vagyunk messze egyébként ettől. Én nem is nagyon remélem, hogy a közeljövőben tényleg itt tömegesen fogunk biciklizni. Én reggel ugye szoktam itt a városban keveregni. Elég sok most már mostanában a biciklisünk, úgyhogy remélem.
Zárszónak, Kriszti, mondasz egy olyan szakzsargont, még ami lezárásképpen így jól illik ide, mert a puha testűeket azt megjegyeztük.
Ezt én
viszem magamon. Hát talán nem tudom. Külötörőnek szoktuk hívni például a nem túl praktikus kerékpártámaszokat, ahova ugye az igazából az első kereket tudod csak betolni és lezárni, ami nem túl szerencsés, mert ugye kárt is tud tenni.
Tehát minél kevesebb küllőtöröt Székesfehérváron.
Minél kevesebb küllőtöröt, és minél több, hát úgynevezett U vagy P támaszokat, de amúgy ugye ezek már folyamatosan telepítve vannak városszerte.
Hát akkor a P vagy U támaszok legyenek veletek, és egyébként bringázatok sokat balesetmentesen. Köszönöm szépen, hogy az ÖKK Podcast mai adásába közreműködtetek. A vendégeim Horváth Kriszti, a Magyar Kerékpáros Klub mérnöke, munkatársa, illetve a helyi szervezet önkéntese volt, illetve Audrey Anna, a Videoton Holding ZRT PR és marketing vezetője, aki nem mellesleg aktív kerékpáros. A mikrofonnál Fraller Ildikót hallották.
Köszönöm.
És
akkor hátszelet mindenkinek. Azt szoktuk mondani.
Lopott, de igen, mindenkinek hátszelet és jó bringázást.